Én a magam részéről szeretnék mindenkit szeretettel üdvözölni az Úr drága nevében. Szívből kívánom mindenkinek Isten gazdag áldását, és remélem, hogy ez a délután felejthetetlen marad mindannyiunk számára, hogy Isten különleges módon szólni fog hozzánk az ő ígéje és az ő szelleme által. Mert az emberek szavai nem nyújtanak eleget az örökkivalóságra nézve. Az meg lehet, hogy átmenetileg jelentőségük van itt vagy amott, de amikor az örökkivalóságról van szó, akkor szükségünk van Isten ígéjére. Mert csak Isten ígéjében tudatosulnak előttünk Isten gondolatai, az ő tervei, az ő szándékai. És ahogy a szeretett testvérem már említette is, lehet, hogy az emberek hírnévre tesznek szert, amely egy ideig nagyszerűen az előnyükre van, aztán hirtelen már nincs semmi jelentőségük. De az Úr neve megmarad az örökké valóságig, és a Szentírás azt mondja, hogy ez az a név, amely minden név fölött áll. És ebben bele van foglalva minden, ami az üdvösségünkre szolgál, a bűnbocsánatunkra, a bűneink és a vétkénk megbocsájtása. Ebben minden benne van, amire szükségünk van. Különösen azok, akik ma először vannak itt, szeretném szeretettel üdvözölni, és azt a megjegyzést tenni, hogy ha az Isten tisztelet alatt egy-egy dolog új, talán furcsának tűnhet, talán különösnek, akkor vegyétek egyszer úgy az Úr kezéből, ahogy jön. Mi nem látjuk abban a hivatásunkat, hogy valamilyen formális Isten tiszteletet tartsunk, ilyenből van már elég világszerte mindenütt. Mi azért vagyunk itt, hogy az élő Istentől származó élő íge hirdetését halljuk, és hogy az megszólítson bennünket. És különösen ezen a napon, amikor is ugye nagy péntek van, és amikor visszaemlékszünk arra, ami majdnem 2000 évvel ezelőtt a Golgotai kereszten történt. És magunk elé állítottuk eme három különleges összejövetelnek a témáját is. Mit jelent a Jézus Krisztus keresztre feszítése és az ő feltámadása annak üdvtörténeti jelentőségében? És ezzel szeretnénk már ma is és holnap este is és vasárnap reggel is foglalkozni, isteni szemszögből nézve, nem az én szemszögömből, vagy a ti szemszögetekből, nem úgy, ahogyan bármelyik gyülekezet vagy szabadegyház látja, hanem ahogyan Isten tévedhetetlen, örökké érvényes és maradandó ígéje tanúsítja, vagy mondja. Én készítettem magamnak néhány jegyzetet, amit általában nem szoktam tenni, és nem akarom elhallgatni azt sem, hogy elolvasom azt, amit felírtam. Leírtam ide azt a gondolatot, hogy a Biblia az üdvösséggel kapcsolatos történelemről szóló könyv. Hadd tegyek ehhez egy rövid megjegyzést. Az általános történelmet létrehozzák az emberek. Isten létrehozza az üdvösséggel kapcsolatos történelmet. És az a fogalom, hogy üdvösség már mindannyiunk számára ismert. Létezik az üdvösség, ami az üdvözüléssel jár, és létezik a kárhozat, ami a veszedelemmel vagy a gyötrelemmel jár. És ebbe az Isten üdvtörténetbe szeretnénk egy kicsit beletekintést nyerni. Az üdvösség története az Ószövetségben meg lett jövendőlve, meg lett hirdetve, az Új Szövetségben pedig beteljesedésre és megvalósulásra talál. Aztán feljegyeztem magamnak még azt a gondolatot, hogy Isten előbb megírta az üdvösség történetét, és azután megvalósítja azt. Az emberek csak akkor tudnak, akkor képesek történelmet írni, amikor a dolgok már végbe mentek. A történelem nem azt jelenti, hogy leírjuk azt, ami megtörtént, rögzítjük a jövő nemzedék számára. Ilyen a történelem. Az üdvösség történet éppen az ellenkezője ennek. Isten már 6000, 5000, 4000, 3000, 2000 évvel ezelőtt mindent leíratott. Úgy az Ószövetségben és az Új Szövetségben is abból, ami meg fog történni jövőbenileg. Jézus Krisztus születése, az ő keresztre feszítése, az ő kínszenvedése, az ő halála, az ő feltámadása, igen, a mi Istenünk üdvösséggel kapcsolatos törvény határozata teljesen és átfogóan előre meg lett hirdetve, és fel lett írva, vagy le lett írva, és az idők folyamán beteljesedik. És éppen magában ebben a tényállásban van lehorgonyozva a hívők hite, miszerint nem jöhet senki, hogy csináljon utólag egy történelmet, hanem Isten az ő ígéjében, már az Ószövetségben, a próféták által a legapróbb részletekig előre meghirdette és leíratta az üdvösséggel kapcsolatos történelmet. Azt pedig tudjuk, hogy az emberi történelemnek földi jellegű, mullandó tulajdonsága van. Az üdvösség történetnek isteni, szellemi, elmúlhatatlan meghatározó sajátossága van. És nem a történelmet akarjuk itt tanulmányozni, hanem el akarunk mélyedni Istenünk üdv történetében, és megpróbálunk Isten segítségével betekintést nyerni egy kicsit az elrejtett dolgokba. Hiszen tudjátok, hogy el lehet olvasni a Szentírást úgy, hogy később azt mondjuk, nos, nem sokat, vagy egyáltalán semmit nem vettem észre ennél fogva. De olvasni lehet szellemileg megvilágosodott szemekkel is, Isten előtt nyitott szívvel, és gazdag belső hasznot lehet húzni belőle. Mi ezen a helyen hisszük, és bizonyára velünk együtt sok ezren, akik talán néhány egyházhoz vagy szabad egyházhoz tartoznak, de akik szívből hisznek Jézus Krisztusban, hogy Isten ígéje az abszolút igazság, és hogy nem létezik más könyv ezen a földön, amely jobban tájékoztathatna bennünket Istenről, a teremtésről, az ég és a föld eredetéről, és mindarról, ami lett és ami életre hivatott. Sőt, tájékoztatást nyújt az életről és a halálról, az örökké valóságról, maga Istenről. Az is tény és valóság, hogy sok könyvek lettek írva, és felőlem még most is sokat írnak, de csak egyetlen egy könyv létezik, amely mérvadó módon beszámol a teremtésről és a teremtőről, a megváltóról és a megváltásról, a kegyelemről, az örökké valóságról és az isteni dolgokról, és az pedig a Szentírás. Minden más egyéb az emberi véleményekhez tartozik, és semmi közük nincs a valósághoz. Azt tudjuk, hogy a Szentírás a zsidókhoz írt levél 9.27-ben azt mondja, az embereknek elrendeltetett, hogy egyszer meghaljanak, azután pedig az ítélet. Az ember azt szeretné, amennyiben hitetlen, hogy a halállal vége lenne mindennek, hogy ne kelljen többé semmit sem halania, semmit sem látnia, hogy vége legyen mindennek, ami őt illeti. De messziről se gondoljátok, hogy Isten a semmiért teremtette az embert az ő képmására és hasonlatosságára, vagy egy olyan célért, ami néhány évnyi fáradtsággal és munkával, talán könnyekkel és megpróbáltatásokkal jár ezen a földön. Nem, és még egyszer nem. Isten az embert a maga képmására és hasonmására teremtette, és meg akarja őt ajándékozni az örök élettel, hogy ez az ember örökké Istennel közösségben élhessen. És erről akarunk ma beszélni. Mert ha örökké akarunk élni, ugyebár, akkor örök életet kell birtokolnunk már most ez időben. Ugyanúgy, ahogy az időleges életünkhöz időlegesen életre van szükségünk, ugyanúgy szükségünk van az örök isteni életre, hogy örökké Istennel élhessünk. A Szentírásban Isten üdvterve egyszer proféciákon keresztül, máskor pedig allegóriákban képletes módon lett előárnyékolva vagy előrejelezve. Amikor ma konkrétan a keresztrefeszítésről és a keresztrefeszítés jelentőségéről beszélünk, akkor az Ószövetséghez kell fordulnunk, hogy körvonalazottan megtaláljuk az árnyképeket, a bejelentéseket, a proféciákat, hogy később megértsük annak jelentőségeit az Új Szövetségben. Az első dolog, ami fel van mutatva itt számunkra, az első Mózes 22-ben található meg, az Izsák feláldozásával kapcsolatosan. És ma szándékosan nagyon lassan akarok beszélni, hogy mindenki megérthesse, és remélem, hogy Isten az ő szelleme által a segítségünkre siet. Az első Mózes 22-ből fogok felolvasni a harmadik verstől. Másnap korán reggel felnyergelte Ábrahám a Szamarát, és magához vette két szolgáját és a fiát Izsákot. És fákat hasogatott az égő áldozathoz, és azután útnak indult arra a helyre, amelyet Isten megjelölt neki, vagy megadott neki. És mikor harmadnap felnyitotta a szemeit, látta a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám az ő szolgáihoz. Maradjatok ti itt a Szamárral, a magatok számára. Én pedig és a fiú oda megyünk, és imádkozni akarunk, vagy imádatot tanúsítani, aztán visszatérünk hozzátok. Ekkor Ábrahám fogta a fát az égő áldozathoz, és megrakta vele a fiát, Izsákot. Ő maga pedig a tüzet és a mészárszerszámot vette a kezébe, és így együtt mentek tovább az úton. Ekkor Izsák így szólt atyához, Ábrahámhoz, én atyám. Ábrahám így válaszolt, mit akarsz, fiam? Aztán így szólt, nosza, itt van a tűz és fa is, de hol van a bárány az égő áldozathoz? Ábrahám így válaszolt, Isten majd gondoskodni fog egy bárányról az égő áldozathoz, fiam. Úgyhogy ők ketten tovább mentek együtt. Először is röviden eddig ebből az ige szakaszból. Ábrahám megkapja Istentől a parancsot, hogy áldozza fel az ő fiát, Izsákot égő áldozatul. Ez volt az ígéret fia, az örökös is. Ő volt az, akit Ábrahám különösen nagyon szeretett. És itt az áll írva, hogy Ábrahám fát hasogatott, majd megrakta Izsákot ezzel a fával, és ők ketten a szolgákkal együtt elindultak az útjukra. Később látni fogjuk a János evangéliumában, hogy a mi Urunk is, megváltunk is meg lett terhelve a kereszttel, és azt kellett neki cipelnie. Meg fogjuk állapítani, hogy az Ószövetség árnyképei milyen pontos mértékben meglettek valósítva azután az Új Szövetségben. Itt a kérdés fel lett téve. Erre Ábrahám fogta az égő áldozathoz való fát, és megrakta vele az ő fiát, Izsákot. Nos, nem Ábrahám vitte a fát, amelyen Izsák fel kellett volna legyen áldozva, hanem Izsák, aki maga kellett volna, hogy legyen az áldozat, ő maga vitte a fát, amelyen fel kellett volna legyen áldozva. Így látjuk, hogy a mi Urunk is megváltunk, amint ő maga hordozta azt a fát, amelyet Pál apostol egy helyen átokfának nevezett meg, mert így lett megírva, átkozott az, aki a fán függ. És ami Urunk meg lett terhelve ezzel a kereszttel, felrakták rá ezt a keresztfát, hogy felvigye azt a Golgota hegyére, és hogy ezen a fán élő áldozatként fel legyen áldozva a te bűnödért és az enyémért, a te és az én vétkeimért. És ezzel már is eljutottunk annak az ártételnek a gondolatához, amiben a te és az én megváltásom került. Mert nem arannyal és nem ezüsttel, nem egy teológiai programmal, hanem egy élettel, az Isten bárányának vérével lettünk megvásárolva és kifizetve. A te megváltásod és az enyém is ezzel lesz megfizetve. Ekkor Ábrahám fogta az égő áldozathoz való fát, és megrakta vele az ő fiát, Izsákot, ő maga pedig vette a tüzet és a mészárszerszámot a kezébe, és így együtt mentek tovább. Ha alaposan szemügyre vesszük ezt a bibliai ígeverset, már is láthatjuk, hogy Ábrahámnak milyen nagy hite volt. Amikor azt mondta a szolgáknak, akik velük együtt mentek egy darabig, maradjatok ti itt a szamárral együtt a magatok számára, én pedig a fiúval oda megyünk, és imádkozni akarunk, vagy imádottot tanúsítani, aztán visszatérünk hozzátok. Jó lehet tudta, hogy az a feladata, hogy feláldozza Izsákot. Mégis képes volt hitből azt mondani, akkor mi mindketten visszajövünk. Ábrahám a hitembere volt. Neki teljes bizonyossága volt abban, hogy Isten mindenre képes, és tudta, hogy még ha fel is kell áldoznia Izsákot áldozatul, akkor Isten feltámasztja őt a halálból, és mindketten újra visszatérnek. Aztán a 9. versben ezt olvassuk tovább. Amikor pedig megérkeztek arra a helyre, amelyet Isten kijelölt, vagy megadott neki, megállhatok itt egy pillanatra. Amikor pedig eljutottak arra a helyre, amelyet Isten megadott neki, szellemileg és istenileg, nem egy ember utasításán múlik egy dolog, hanem azon, hogy engedelmeskedjünk az isteni utasításnak, és megtegyük, amit Isten parancsol nekünk, és pedig úgy, ahogyan ő mondta nekünk, hogy megtegyük. Ezért ez a nagyszerű megfogalmazás. Amikor pedig megérkeztek arra a helyre, amelyet Isten kijelölt, vagy megadott neki. Nem valamelyik önkényes, egy általuk választott helyre, mivel ez akkor egy sajátos ügy és egy saját vallásgyakorlat lett volna. Nem, arra a helyre, amelyet Isten megmutatott neki. Csak ott lehet megtenni azt, amit Isten kér tőled, és tőlem is, hogy megtegyük. Most pedig hadd olvassunk tovább. Ugyanott pedig Ábrahám egy oltárt épített, és felrakta rá a fahasábokat, a tűzifát, aztán megkötözte a fiát, Izsákot, és felrakta az oltárra a fahasábok fölé. Erre fel kinyújtotta a kezét, és fogta a kést, hogy megölje a fiát. Ekkor az Úr angyala így kiáltott hozzá az égből. Ábrahám, Ábrahám! Ő pedig így válaszolt, itt vagyok. Az pedig így kiáltott. Ne tedd rá a kezed a fiúra, és ne tégy neki semmi bántódást, mert most már tudom, hogy egy istenfélő ember vagy, mert nem tartottad vissza tőlem az egyetlen fiadat. Ekkor Ábrahám körültekintett maga körül, és meglátott maga mögött egy kost, amely szarvaival beleakadt egy sűrű bozótba. Ekkor Ábrahám elment, felkapta a kost, és felajánlotta égő áldozatul a fia helyett. Itt a helyettesítő áldozat gondolatával találkozunk. Azt tudjuk, hogy már amikor Ábel felajánlotta az első áldozatot, ő tisztában volt azzal, hogy mivel tartozik Istennek. Itt Ábrahám az, akinek Izsákot kellett volna feláldoznia. De Izsák nem volt az az ember, aki meg tudott volna halni a világ megbékéléséért. Ő egy ember volt, aki úgy született, mint te és én. És egy ember nem képes megváltani egy másik embert, mert mi mindannyian bűnben születtünk, és úgy jöttünk erre a világra, hogy alapvetően el vagyunk választva Istentől, és elveszettek vagyunk. Izsák, még ha meg is halt volna, nem lett volna semmi hasznunkra nekünk. De észrevehetjük azt, hogy itt egy áldozat került annak a helyére, aki tulajdonképpen ki volt szolgáltatva a halálnak vagy a meghalásnak. És ez is visszaemlékeztet bennünket Jézus Krisztusnak, Isten fiának a golgotai kereszten bekövetkezett helyettesítő halálára. Ő volt az, aki Isten minden fiaiért és leányaiért, mint az elsőszülők sok testvér közül magára vette a keresztjét, és meghalt mi érettünk. Izsák meg lett ugyan kímélve, és az Úr azt mondta, Isten kiválasztja magának az áldozatot. És azt is tudjuk, hogy ez az áldozat maga az áldozati bárány volt, amely aztán fel lett áldozva. És amikor ezen a napon különös módon beszélünk ezekről a dolgokról, az nem csak emlékeztetőül történik, hanem azért, hogy a szemünk elé és lehetőleg a szívünkbe is kerüljön, hogy az, ami a Golgotán történt, végül is nem csak azért történt, hogy emlékeztetve legyünk arra, hanem azért is, hogy feltegyük magunknak a kérdést, milyen jelentősége van annak, ami a Golgotai kereszten történt a te számodra és az én számomra. Az időbeliekre nézve és az örökkévalóságra nézve is. Annak, amit az emberek tesznek, amúgy is szinte semmi jelentősége nincs, vagy csak átmeneti jelentősége van, ha van. De amit Isten tesz, az örökre el lett végezve, elvégeztetett. Itt tehát Izsák meg lett kímélve az utolsó pillanatban, és Ábrahám meglátott egy sűrűbe gabajodott hím juhot áldozatul. És ismét egy utalás Krisztusra, Isten bárányára, akiről János, aki az Úr előfutára volt, ő előtte járt, ezt mondhatta. Ímé, vegyétek tekintetbe magatoknak, ez az Isten bárányja, aki elveszi a világ bűneit. Következetesen tehát Ábrahámmal és Izsákkal kaptunk egy tökéletes, szemléletes leckét arra nézve, ami később Krisztussal történt a Golgotai kereszten. Ő már nem tudott sem meghátrálni, sem megfutamodni, mert azért jött, hogy meghaljon mi érettünk. Másodszor pedig hadd olvassunk a második Mózes 12. fejezetéből, amikor Izrael népe össze lett gyűjtve és külön választott gyülekezetté, azaz eklézsiává lett nevezve. Miután Mózes Isten akarata szerint céltudatosan végrehajtott minden csodatételt és csodajeleket Egyiptomban, azt olvassuk a második Mózes 12-ben az első verstől. Errefel a következő parancsolatot adta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a jelenlegi hónap olyan legyen számotokra, mint az első hónap. Ez legyen számotokra az év első hónapja az összes hónapok közül. A következő utasításokat adjátok Izrael egész gyülekezetének. Eme hónap 10. napján mindenki vegyen egy-egy bárányt magának, minden családnak egy-egy bárányt. Majd aztán az 5. versben ezt olvassuk. A bárányok kötelezően hibátlanok kell legyenek, hímek, egyévesek. Az Izrael népe, amely az Ószövetség szerint itt a második Mózes 12. fejezetében először van gyülekezetként megnevezve, családonként, házonként egy-egy hím, egyéves bárányt kellett, hogy vegyen és levágjon. Ki kellett legyen zárva, hogy a bárány ne legyen selejtes vagy sérült, amitől az ember szívesen megszabadult volna, hanem a legjobb kellett legyen, a hibátlan, a tulajdonossának a legkedvesebb, és azt kellett feláldozni. És már is érezzük, és meg fogjuk látni, hogy itt is előre lett jelezve az üdvösség története. Nem történelemről van szó, hanem az üdvösséggel kapcsolatos történelemről, ami előre ki lett jelentve. Hibátlan bárányoknak kellett lenniük. A 7. versben ezt olvastuk. Ezután vegyenek valamennyit a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a házak szemöldök fájára, a fejgerendára az ajtó fölött, amelyekben megtartják a vacsorát. Azt tudjuk, hogy Izrael népe megtartotta a páskát, és a bárányok véréből kellett, hogy vegyenek valamennyit, és az ajtófélfákra és a szemöldök fára kenniük. Ugyanis éppen abban az időben kellett az öldöklő angyalnak végigjárnia Egyiptom egész földjét, hogy megölje az összes elsőszülöttet. De a hitben levágott bárányok vére volt az, amelyet engedelmességből az ajtófélfákra és a szemöldökfára kentek, ez volt az, amely védelmet nyújtott mindazok számára, akik abban a házban tartózkodtak. Ahol a vér Isten előírása vagy elrendelése szerint nem lett felkenve, ott az öldöklő angyal megölte az elsőszülötteket, és egy hatalmas jajveszékelés hallatszott egész Egyiptom földjén. Ezzel kapcsolatosan is mindjárt meg fogjuk látni ennek az új szövetség történeti jelentőségét. A 11. verstől olvasom. És a következőképpen egyétek meg. Az ágyékotokat felövezve, a cipőtöket a lábatokon, és a bototokat tartsátok a kezetekben, és félelmetes sietséggel egyétek azt meg. Ez lesz az Úr meglátogatása. Én ugyanis át akarok vonulni Egyiptom egész földjén ezen az éjszakán, és megöletem Egyiptom minden elsőszülöttjét úgy az emberek közül, mint a jószágok közül, és végre akarom hajtani az ítéletet Egyiptom minden istenségén. Én az Úr. De most jön az a vers, amelyre különös hangsúlyt szeretnénk fektetni, a 13. vers. Ennél fogva tehát legyen a vér a házakon, amelyekben tartózkodtok, ez legyen a ti védelmetek jeléül, mert amikor meglátom a vért, kíméletesen akarok elmenni előttetek, és nem ér benneteket, vagy ne érjen benneteket a végzetes pusztulás, amikor kimérem Egyiptom országa ellen a csapást. Amikor tehát meglátom a vért a házaitokon, kíméletesen akarok elhaladni, vagy átvonulni előttetek. Manapság annyi vallás felekezetekkel rendelkezünk ezen a földön, és az egyik azt hiszi, hogy jobb, mint a másik, hogy több benne a filozófia, vagy több benne a logika. Egy olyan vallást, amelyben nem található meg Isten, egyáltalán nem érdemes gyakorolni sem. És én emlékszem arra, bocsássatok meg, különösen azok, akik már hallották, de szívesen visszaemlékszem a muszlim barátommal folytatott beszélgetésemre, amikor Moszkvából Karacsiba repültem. Az egyik olvasta a Bibliáját, az én voltam. A másik pedig azt olvasta, amit nevezni lehet, ami előtte volt. És mindketten beszélgetésbe elegyedtünk, és amint tudjátok, nagyon gyorsan a tájra lehet térni. Különösen a felhők fölött ott fent nagyon könnyen mennek a dolgok. És már is javában beszélgettünk, és már is a lényegre tértünk. Én pedig egyszerűen megkérdeztem tőle, vajon a te vallásod nyújt-e neked valamilyen reményt ezen az életen túlmenően is? Ő pedig azt mondja, nem, erről nem tudok semmit. És meglehetősen spontán kijött az ajkamon, és azt mondtam, barátom, egy remény nélküli vallás az egy reményteljes, egy teljes kilátástalan vallás. Erről azt kérdezte, mit mondtál, angolul mindenki le van tegezve, és én megismételtem, amit mondtam. A reménység nélküli vallás egy reménytelen, teljesen kilátástalan vallás. Csak hogy ennek a reménységnek, amit mi magunkban hordozunk, nem csak a fejünkben kell léteznie, hanem a Bibliában is meg kell legyen alapozva. És tudjátok, mit mond erről Pál apostol? Ő azt mondja, hogy Krisztus bennetek a dicsőség reménysége. Halleluja! Pontosan ez az. Krisztus ti bennetek. Nem egy vallás, nem valami hittétel vagy vallomás, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatása a te életedbe és az enyémben. és ezért, mivel Krisztus az ő vérét és az ő életét adta értünk, pontosan e véget van az, hogy a keresztény hit, hogy a Krisztusban vetett hit nem egy vallásgyakorlat. Azt ugyan megállapíthatjuk, hogy egy vallásgyakorlatot csináltak belőle. De ennek a követ, az a következménye, hogy nagyon sok azon keresztények száma, akiknek nincs Krisztusuk. És ez nem segít senkin semmit. Mi egy keresztény országnak nevezzük magunkat, és összességében véve egy keresztény nyugatnak. És ha alaposan beletekintünk, ezt nem, hogy csak egy nyugatnak lehet mondani, hanem sötétté is vált körülöttünk. De hiszen szellemileg a legmélyebb sötétség borult minden nemzet fölé. De most hadd térjünk vissza a szövegünkhöz. Amikor meglátom a vért, kíméletesen akarok elmenni előttetek, és ne érjen benneteket a halálos veszedelem. Ez a lényeg. Az embert utolérje az ő sorsa előbb vagy utóbb. Éppen tegnap előtt, a szerdán este volt, amikor kiléptünk innen az imaóráról, ott volt nem is egészen egy kilométerre innen, talán 800 méterre innen, egy fiatalember holtan feküdt az utcán. 16-17 éves lehetett. A vére az aszfalton folyt, és egy motorbiciklis volt, aki a piros lámpánál akart átmenni, és az autóvezető nagy sebességgel magával ragadta őt, így a helyszínen azonnal meghalt. És amikor láttok ilyesmit, és halljátok az anya vagy a mostoha anya jajveszékeléseit, akkor az első kérdés mégis csak az, hol fogja ez az ember eltölteni az örökké valóságot. Ez az igazi nagy kérdés. Nem az, hogy meg kell-e halnunk. A próféták valamennyien mind meghaltak. A hitetlenek és a hívők egyaránt meghalnak. De a kérdés, ami fennáll, az az, hogy hova megyünk a halálunk után. Ez a lényeges kérdés. Nem az, hogy meghalunk-e. Ez csak egy kilépés ebből az időből, vagy ebből a testből egy másik dimenzióba. Ez nem olyan értelemben halál, hogy az ember feloldódik valahogy, hanem csak egy átmenet az időből a túlvilágra. Tehát amikor meglátom a vért a házaitokon, az lesz a jel számomra. Tisztelt barátaim, hadd mondjam ki nagyon is egyértelműen, a legjobb prédikáció sem hozza nekünk meg az életet, sem a megőrzést, és az üdvösséget sem, ha nem tartalmazza önmagában a megfeszített Jézus Krisztust és a kereszt szavát, amely Isten ereje. Sok keresztény jellegű prédikációk vannak tartva, de vajon benne van-e Krisztus is? Hadd térjek át gyorsan a 3. Mózes 23. fejezetéhez, a 3. Mózes 23-26. versétől. Hiszen a nagy engesztelés napjáról van szó, elvégre a Golgota egy engesztelő cselekedet, egy esemény, ami ott történt. A 3. Mózes 23-26. versétől. Továbbá a következőket parancsolta az Úr Mózesnek. Aztán ugyanannak a 7. hónapnak a 10. napjára essen az engesztelés napja, és akkor tartsatok egy ünnepélyes összejövetelt a szent helyen, és pöltöljetek, és mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. Ezen a napon semmilyen munkát nem végezhettek el, mert ez az engesztelés napja. Azaz a nap, amelyen engesztelés lett kieszközölve, ti érettetek az Úr a ti istenetek előtt. Az ószövetségi nagy engesztelés napja, amely engesztelést hozott, már egy utalás volt az új szövetségi nagy engesztelés napjára, amely engesztelést hozott számunkra, és amelyen el kell ugye csendesedni. Másrészt pedig ez egy olyan nap is, amely nem áll meg ennél fogva, hogy az ember bűnösnek, elveszettnek, hasznavehetetlennek, haszontalannak tartja magát, és egy ilyen állapotban nem mer belépni, nem merne belépni Isten jelenlétében. Mi nem állunk meg ennél fogva, hanem meghalljuk az evangélium harsonájának a hangját, az örömhírt, ti megbékéltettetek Istennel, a ti bűneitek és a ti vétkeitek meglettek bocsájtva. Ti szabadok lehettek, hiszen tudjátok, hogy tudjuk, mindegyik 49. évben 7x7 és az 50. év volt az Úr kegyelmi esztendeje, vagy a felszabadulás esztendeje. És ebben a felszabadulási esztendőben az engesztelés napján az egész országban meg kellett szólaljanak a harsonák. Ezért van ez az év a kürtölés esztendejének is megnevezve. Ez valami egészen csodálatos dolog. Kiengesztelődés, de egyúttal annak a bejelentése is, hogy valami rendkívüli dolog történt, és hogy az ország minden lakójára vonatkozik, mindenkit magában foglal. Mi olyan könnyen beszélhetünk itt ezekről a dolgokról ma, de csak akkor válik egy személyes valósággá, ha a Szent Szellem a te szívedben és az enyémben Isten nekem a szavait nem teszi egy átélt élményé. Különben csak hallottunk valamit, és elsétálunk mellette. A kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, amit nekem is fel kell tennem magamnak, mindig az. Uram, te most hozzám beszélsz, te nekem mondod az elhangzottakat, te rám gondolsz, én is részese vagyok ennek a megváltásnak. És akkor a személyes hit elkezd hatást gyakorolni a te szívedben és az enyémben is. Nos, tovább kell sietnünk az Ézsás próféta 53. fejezetéhez. Ézsás próféta 53. fejezete. Ez a prófétai íge szakasz az Ószövetségből. Ezt megelőzően tekintetbe vettük az árnyképeket Ábrahámmal és Izsákkal kapcsolatosan, majd a törvényben a nagy engesztelés napját, a bárány feláldozását, a harsonaszó megszólalásának bejelentését, stb. Itt elénkbe van állítva Krisztus az ő szenvedésében, és kérlek, bocsássatok meg, ha most egy kicsit hosszabban fogom olvasni Isten ígéjét. Ő, azaz az Úr szolgája, ugyanis úgy nőtt fel előtte, mint egy facsemete, és mint egy gyökérhajtás a száraz földből. Nem volt sem alakja, nem volt szépsége sem, hogy szívesen ránézhettünk volna, és nem volt kinézete sem, hogy örömünket leltük volna benne. Nem, hanem megvetett volt, és elkerülték őt az emberek, a fájdalmak embere és a betegségek, szenvedések ismerője, sőt, mint egy, akitől elrejtik az arcukat. Megvetett úgy, hogy semminek tekintettük őt, mint egy semmit. Pedig a mi betegségeink vagy szenvedéseink voltak azok, amelyeket ő viselt, és a mi fájdalmainkat vette magára, miközben mi azt tartottuk róla, hogy meg lett büntetve, hogy Istentől meg lett verve, lesújtva, megkínzottnak tartottuk őt, és mégis megsebesítetett a mi vétkeinkért, a mi áthágásaink miatt, és össze lett zúzva a mi vétkeink következtében, a büntetés őre áll lett róva, a mi békességünkért, és az ő sebei által meggyógyultunk. Micsoda csodálatos ége szakasz. Ézsás próféta már több, mint 800 évvel azelőtt, hogy ez megtörtént volna a Golgotán Jézus Krisztussal, ami Urunkkal, részletesen megjövendőlte azt, hogy mi és hogyan fog kinézni ez az út, és mi fog történni, mi fog bekövetkezni. Nem létezik ember, aki önmagától ezt meg tudta volna tenni. De a proféták, ahogy az elején is mondtuk, képesek voltak előre meghirdetni az üdvösséggel kapcsolatos tanácshatározatot, hogy miért, mert a Szellem már áthelyezte őket abba, ami még messze a jövőben volt. És úgy szóltak, úgy mondtak ki mindent, mintha az már megtörtént volna. Ézsaiás nem azt mondja, hogy ő elviseli majd a mi betegségeinket, ő kiengeszteli majd a mi vétkeinket, hanem úgy állítja a szemünk elé, mintha ez már megtörtént volna a múltban, mert Istennél nincs jövő, múlt és jelen. Isten az én vagyok. Isten nem egy időbeli lény. Isten az örökkévalóságtól az örökkévalóságig létező. Nekünk van tegnapunk, ma és holnapunk is. Istennél az idő szinte nem is létezik. Ő már mindent úgy lát, ahogyan az örökkévalóságtól fogva volt, és ahogyan az örökkévalóságban lesz. Itt ábrázolva lett Krisztus az ő szenvedésében, mint a fájdalmak embere, aki megveretett és meg lett kínozva, akinek az arcát eltakarták, és azután ütlegelték őt, és azt mondták neki közben, profitáld meg nekünk, hogy ki az, aki megütött téged. A fájdalmak embere. De a Szentírás azt mondja, hogy mi érettünk lett megsebesítve és bántalmazva is. Itt az van írva a 6. verstől, mi mindannyian tévútra tértünk, eltévedtünk, mint a juhok, mindenki a maga útjára, a maga választott útjára tért. Avagy nem találó ez mindannyiunkra, mindenki a maga választott útjára tért. Minden felekezetben, minden hitvallásban, sőt az egész nagyvilágon mindenki a maga választott útját járja. Ki az, aki hajlandó Isten útjára térni? Vajon nem azt mondja az Úr, az én útaim sokkal magasabbak, mint az egek a föld felett, mint a ti útaitok, és az én gondolataim, mint a ti gondolataitok. Csak egy van, aki azt mondhatta, én vagyok az út, az igazság és az élet is. Ez pedig Jézus Krisztus, ami Urunk. Mindenki más tanúságot tehet az igazságról, ők útjelzők lehetnek, világosságot hozhatnak a sötétségben, felkínálhatják az életet az embereknek az ígén és az íge hirdetésen keresztül, de Jézus Krisztus mindenben minden. Ő az út, az igazság és az élet. Ő a megbékélés is. Mi mindannyian tévútra tértünk, mint a juhok, ez magába foglal engem is, és téged is, mindannyiunkat. Ez van itt megírva. És aztán tovább olvassuk. De az Úr mindnyájunk vétkével megterhelte őt. Amikor bántalmazták, gyötörték, készségesen megadta magát benne, és nem nyitotta ki a száját, mint a vágóhídre vitt bárány, és mint az anyajú, amely néma az ő nyírói előtt nem nyitotta ki a száját. Nem nyitotta ki a száját. Micsoda Istentől jövő kijelentés. Még maga Pilátus is meglepődött, amikor az összes vádat felhozták ő ellene. És felteszi a kérdést neki, egyáltalán nem válaszolsz-e? Ő nem szólt egy szót sem. mindent eltűrt és elviselt ellenállás nélkül. Mi kirobbantunk volna, vergődtünk és kapálózkodtunk volna magunk körül. Ő, mi noha bűnösök vagyunk, de ő, mint az ártatlan, hallgatott, vitte a keresztet, mint a Gecsemánén át a Golgota helyére, hogy kiengesztelje a te és az én bűnömet, hogy megbucsássa a te és az én bűnömet. Nem kellene ennek láttára hálásaknak lennünk a szívünkben, nem kellene felhangozzon az ajkunkról egy mennyei dicsőítő ének Isten dicsőségére, egy énekszérző így énekli. Ó, te Istennek bárányja, a Golgotán dicsőségesen győzedelmeskedtél. Amen, halleluja. De hiszen nem úgy van, hogy csak egy történelemről beszélünk itt. Ma délután az üdvösséggel kapcsolatos isteni történettel foglalkozunk, amelyben te és én is bele lettünk foglalva. És tudjátok, ez egy nyílt titok. Ebben a földi, mullandó emberi történelembe csak hírneves személyiségek kerülnek be. Minden, aminek híre, rangja, neve van, mindegy, hogy milyen területen, milyen irányban, milyen területen, ami ezt illeti, elég csak kinyitni egy ilyen jellegű könyvet, és már is szembe tűnik, hogy ki van a történelemben. A világ összes hírességei. Az elnökök, a különböző alapítványok létrehozói, amelyekről itt ezen a napon még beszélni sem akarunk. Ők valamennyien meg vannak említve, születésük dátumával, haláluk dátumával, és azzal, hogy mit értek el, vagy mit alapítottak, vagy mit hoztak létre. De megtaláljátok-e az átlagembert is, a szolgákat, az inasokat, megtaláljátok-e magatokat és engem valamikor a történelemben, de hiszen ezt elfelejthetitek. De Istennél ez éppen ellenkezőleg, fordítva van. Az, ami a világ előtt semmi, azt választotta ki Isten arra, hogy dicsőséget szerezzen az ő nevének. És mit mond a Szentírás? Amennyiben még továbbra is az emberek tetszését keressük, akkor egyáltalán nem lehetünk kedvesek Istennek. Az emberek történelmébe az emberi történelem nagyjai lesznek fellajstromozva. Isten üdvösségének történelmébe beletartoznak, vagy belekerülnek mindazok, akiknek Isten kinyilatkoztatta magát, akik belettek számítva az ő üdvösség történetébe. Azok, akik kegyelemben részesedtek, akikhez Isten szólhatott, és akik igennel válaszoltak neki. Ha ma délután fel akarnánk tenni a kérdést, hol szeretnél megjelenítve lenni a neveddel a történelemben? E világ nagyjai között, vagy az üdvösség történelmében? Az alázatosak, az egyszerűek között, de akik drága kincset hordoznak az ő szívükben. Akik Istentől kiengesztelődést, megbocsátást és örök életet kaptak. És mi már abban a kiváltságban részesülhettünk, hogy átnézhettünk a függönyön, vagy az idők függönnye mögé, és tudhatjuk, hogy hamarosan az Úrnál leszünk. És amint az én szeretett testvérem már említette is, hogy körülbelül 5 héttel ezelőtt 14 napig Izraelben jártunk, Jeruzsálemben, stb. És ott találkoztam egy hamburgi hittudományi hallgatóval, és ő hallotta, hogy nekünk is van valahogy közünk a Bibliához, és ez az ember, ti nem ismeritek őt, és én sem ismerem úgy, hogy mondhatom, neveket amúgy sem említenék, de ő azt mondta, figyeljen, uram, ön valóban azt hiszi, hogy mindezek a dolgok hitelesek itt, avagy nem utólag lettek-e az egész dolgok úgy meghatározva, hogy bizonyos dolgok igaznak bizonyuljanak a Bibliában? Ó, ezen a ponton persze felfortam és kiborultam magamból. Majd azt mondtam, főnök úr, annak mégis egy borzalmas embernek kellene lennie, aki utólag merné igazolni, vagy igazságosítani Istent. Hadd mondjam el ma délután még egyszer, Isten megíratta jó előre az üdvösség történetét az idők kezdetétől, fogva az idők végéig, az ezer éves békebirodalomig, a Jelenések 20. fejezetében leírt végső ítéletig, a Jelenések 21. fejezetében leírt új égig és új földig, sőt az időből az örökkévalóságba való átmenetig. Ez az igazság, és ez így is marad. A Mikiás 5-ben azt mondja, hogy a Mesiás Betlehemben fog megszületni. És mi történt? A bölcsek eljöttek Jeruzsálembe, a vallási fővárosba, és azt kérdezték, hol van a zsidók újszülött királya? Keletről jöttünk el ide, hogy imádjuk őt. És már is elindult a nyomozás, hogy hol mi van. És akkor meglátták a csillagot, és a csillag vezette őket Betlehemig. Mert így volt megírva, és így teljesedett be. Ragadjátok meg ma egyszer s mindenkorra, hogy Isten üdvösségének története az emberiséggel kapcsolatosan előre meg lett írva, és most folyamatosan beteljesedik. És egyetlen egy dolog sem marad beteljesületlen abból, amit Isten mondott, abból, amit megígért. Minden pontosan úgy fog beteljesedni, ahogyan az Úr meghagyta nekünk az ő ígéjében. Rövidesen elérkezünk a befejezéshez, a 10. vers. De az Úr helyeselte, hogy összetörje ő betegséggel vagy szenvedéssel, ha majd feláldozza az ő életét engesztelésül, vagy amennyiben feláldozza az ő életét vétek áldozatul, hogy engesztelést szerezzen. Hadd menjünk gyorsan az új szövetségbe. Pál apostol azt írja a szellemtől vezettetve a 2. Korintusbeliekhez írt 5. fejezet 18. versétől. Mindezek pedig együttesen Isten művei, aki Krisztus által megbékélt minket önmagával, és ránk bízta, ránk ruházta a megbékélés szolgálatát. Mert így áll írva, Isten ugyanis a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik az ő vétkeiket, és véglegesítve lefektette mi belénk a megbékélés ígéjét. Krisztusért tehát az ő követeiként, az ő küldötteiként szólunk, mivel Isten rajtunk keresztül int vagy buzdít. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ő bűnné tette értünk azt, aki nem ismert bűnt, hogy mi Isten igazságává váljunk, vagy válhassunk ő benne. Micsoda egy drága és szent íge szakasz. Mi, akik halállal voltunk ítélve, és földi értelemben amúgy is mindannyiunknak meg kell halnunk. És a Szentírás azt mondja Ezékiel prófétánál, minden lélek, amelyik vétkezik, meg fog halni. És a Jelenések könyve 20. fejezetében a fehér trón előtti utolsó ítélet kapcsán ezt olvassuk, hogy mindenki, aki nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vettetett. Ez a második halál. Tisztelt barátaim, itt nem csak a halálról, a testből való eltávozásról van szó. Ez még ennél tovább megy. És elsősorban arról van szó, hogy hogyan fogunk megállni Isten előtt. Önmagunkra hagyatva nincs olyan ember a Földön, aki meg tudna állni Isten előtt. Neked szükséged van valakire, aki helyetted, helyettesítve magára vett elhordozta a bűnötet és a vétkédet, és ez Krisztus. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával, és most már csak egy közvetlen íge a mai nappal kapcsolatosan a János evangéliumának 19. fejezetének 16. versétől. János 19. 16. versétől. Akkor átadta, kiszolgáltatta nekik Jézust, hogy megfeszítsék őt. Ők tehát átvették Jézust, és ő maga úgy ment, hogy önmaga vitte a keresztjét, és kiment a városból arra a helyre, amelyet a koponya helyének neveznek, és amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették őt. Ő maga vitte a keresztjét. Ezt olvastuk, és utalással is voltunk rá az előbb. Pontosan úgy, mint ahogy Izsák vitte a fát, amelyen áldozatul volt felszánva, úgy vitte a mi Urunk is az ő keresztjét. De most te és én arra vagyunk hivatottak, hogy az ő követésébe álljunk, hogy felvegyük a mi keresztünket és az ő keresztjét is, és kövessük őt, bárhova is vezessen. És ő maga úgy ment ezzel a kereszttel, hogy önmaga vitte a keresztjét, és kiment a városból a koponya helyének nevezett Golgotá hegyére. Ott keresztre feszítették őt, és vele együtt két másik embert is, mindkét oldalon, de Jézust a közepén. A Szentírásból tudjuk, hogy az egyik közülük hirtelen rájött, hogy ez, aki ott van most közöttük, bizonyára a Mesiás, az Úr kell legyen. Ő maga pedig az ő halála közben így kiáltott fel, Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba. És Jézus válasza így hangzott. Bizony, csak ugyan azt mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ez nem emberi történelem, ez az üdvösség története. Mi elolvashatjuk az első Mózes 3-ban, hogy Isten, az Úristen a bűnbeesés után kiűzte az első embereket a paradicsomból. Most már engesztelődve lett a bűn, a tartozás meg lett bocsájtva, a paradicsomba való bejutás szabaddá lett téve. Még ma velem leszel a paradicsomban. Bekövetkezett az, hogy Isten megbékélt az emberrel, és ha ma azt mondod a te szívedben, vagy kiejted az ajkadon, Uram, emlékezz meg rólam, és könyörülj rajtam, akkor meg fogod állapítani, hogy Isten könyörül rajtad, hogy kegyelmes lesz irántad, megbocsájtásban részesít. Isten csak a hitetlenségre haragszik, de nem a hitre. Isten a hit által van megtisztelve, és ha ma délután hinni tudunk Jézus Krisztusban, akkor ránk is vonatkozik az az íge, amit Pál apostol a Filippi börtönőrhöz intézett, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülni fogsz úgy te és a te házad népe is. Ma tehát rajtad és rajtam múlik. Képesek vagyunk-e hinni? Tudunk-e hinni? El fogod-e fogadni? El akarom-e fogadni? Vagy csak szemügyre akarjuk venni? Egy ajándék nem arra való, hogy csak tekintetbe vegyük. Az ajándékot el kell fogadni is. Úgy szerette Isten tehát a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindazok, akik hisznek ő benne, el ne vesszenek, hanem örök életet nyerjenek. Ő odaadta a fiát, higgy ő benne, és örök életet kapsz, örök életben részesülsz. És akkor szinte hallom, hogy valaki ezt mondja, ez tényleg ilyen egyszerű, igenis, ez ilyen egyszerű. És ez az oka annak, hogy az emberek nem tudják felfogni. Ha bonyolult dolog lenne, ha ezt és azt kellene megtenni még ahhoz, hogy elnyerjük az üdvösséget, akkor az emberek késznek éreznék magukat, hogy megtegyék. De Isten már mindent megtett. Mindjárt elolvassuk a dicsőséges megállapítást, hogy elvégeztetett. Csak nagyon röviden szeretnék olvasni még itt a János evangéliumának 19. fejezetéből. Aztán, amikor a zsidók azt mondták, hogy ez az ember azt állította, hogy ő a zsidók királya, ne írt tehát úgy oda, hogy ő a zsidók királya, hanem, hogy ő azt állította, hogy ő a zsidók királya. És akkor Pilátus azt mondja, de Pilátus így válaszolt, amit leírtam, azt leírtam. Pilátus megírta a zsidók királya, és ezt három nyelven. És úgy lett feltűzve. A zsidók feldühödtek, haragra gerjedtek emiatt, éppen azért, mert nem fogadták előtt királyként és megváltóként. És Pilátus meg kellett volna változtassa, de nem volt mit megváltoztatni, mert Jézus a királyok királya, az urak ura. Ezen még Pilátus sem, és senki sem tud semmit megváltoztatni rajta. Most pedig a 28. verstől. Erre fel, mivel Jézus tudta, hogy most már minden beteljesedett, vagy elvégeztetett, azt mondta, hogy az írás teljesen beteljesedjen. Szomjazom. Már most ott állt egy ecettel teli edény, tehát egy ecettel átitatott szivacsot izsóppal körbetekertek, és a szájához tartották. Amikor Jézus magához vette az ecetet, azt mondta, hogy elvégeztetett. Majd lehajtotta az ő fejét, és feladta a szellemét. Itt áll ez a kis szó kifejezés, hogy teljesen, a szószoros értelmében. Arra fel tehát, hogy az írás teljesen, a szószoros értelmében beteljesedjen, az utolsó dolognak is be kellett teljesednie. És ott nem egy vízzel megtöltött edény állt, hanem egy ecettel megtöltött edény. Ugyanis már Dávid így jelentette a Zsoltárban, hogy ecetet adtak nekem inni. Az egész írás beteljesedett. Jézus felkiáltott, én Istenem, miért hagytál el engem? A 22. Zsoltárt elolvashatjátok, ott van megírva, Dávid kijelentette ezt a szellem által. Így lett az üdvösséggel kapcsolatos történelem előzetesen megírva, és idővel beteljesedett, főleg az Ószövetségben, ahogy meg lett írva, az Új Szövetségben pedig beteljesedik. Az igazi hívők összefoglalják az Ó és az Új Szövetséget, és akkor egy teljes egész van előttük. Nem lehet az egyiket a másiktól elválasztani. Az egyikben meg lett jövendőlve, hogy mi fog történni, a másikban pedig elolvashatjuk azt, hogy ön teljesedett be. Legyen, hogy Isten megsegítsen téged, legyen, hogy segítségemre legyen nekem, legyen segítségünkre mindannyiunknak az ő kegyelméből ezen a nagy pénteken, ezen a délutánon, hogy ne hagyjuk könnyedén figyelmen kívül, hanem mondjuk azt, Uram, ma hallottam a te szavadat, ma feltekintek te hozzád, vagy te reád a Golgotai keresztre. Ma elfogadom hitben a megbocsájtásomat és a kiengesztelődést. Ma kérem a te megbocsájtásodat. Fogadj el engem olyannak, amilyen vagyok, és légy irgalmas hozzám bűnösnek. És meglátjátok, hogy az életetek legszebb napja lehet ez, amikor egészen tudatosan meghívjátok az Úr Jézust, és azt mondjátok, Uram, itt vagyok, jövök, úgy, ahogy vagyok, fogadj el engem, fogadj gyermekedül engem, bocsáss meg nekem, légy irgalmas hozzám, a te tulajdonod szeretnék lenni, az időre és az örökkévalóságra, és meg fogjátok látni, hogy beteljesedik az írás, miszerint nem taszít ki senkit aki hozzájön, hanem mindenkit be is elfogad. Amikor meghalt, a kezei nem voltak így összekulcsolva, hanem szét voltak tárva. Így halt meg a te megváltót és az enyém is a Golgotai kereszten. Miért? Azért, hogy meghívja, hogy befogadja, hogy üdvözölje, és örömmel fogadja az egész világot, önmagától kiindulóan. Ma hozzád intéződik ez a meghívás, hozzám és mindannyiunkhoz. El fogsz eljönni? Ez a legnagyobb meghívás, amit a Földön ki lehet mondani. A történelemnek és minden nagyszerűségnek, minden hírnévnek vége lesz. Az üdv történelmnek és mindazoknak, akik bele vannak foglalva, azoknak nem lesz végük. Az örökké valóságban egyesülni fogunk Istennel. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat. Amen. Hadd álljunk fel, és énekeljük együtt, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül, a te vérel megmos engem minden bűneimből, ó Isten báránya, ím jövök, ím jövök. Amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből, ó Isten báránya, ím jövök, ím jövök. Hadd hajtsuk meg a fejeinket, zárjuk szemeinket, és csendesedjünk el Isten előtt imádkozva. Amit elolvastunk, abból minden igaz. Jézus Krisztus, az Isten fia, meghalt mi helyettünk. Ő átvette a mi helyünket. Ő elviselte az én és a te bűneidet, az én bűneimet. Meglettünk békéltetve Istennel, de ezt el kell fogadnunk. Ez a mi Istenünk kegyelmi ajándéka. Miközben lehajtottuk a fejeinket, lehonytuk a szemeinket, és csendben imádkozva Isten előtt kitartunk, ha valaki érzi, hogy az Úr hívja, senki sem néz körül, mindenki imádkozik, és megvizsgáljuk magunkat az Úr előtt. De ha lenne valaki, aki úgy érzi, hogy az Úr megszólított benneteket, ne halogassátok magatok előtt, ne szégyeljétek magatokat ő miatta, ő sem szégyelt minket. Ő meg lett vetve, ki lett kúnyolva, vissza lett utasítva, le lett figymálva, semmibe lett véve. Mi nem keresünk megtiszteltetést és elismerést, mi az Urat keressük, és készek vagyunk követni őt. Ha van bátorságotok, hogy bekapcsolódjatok ebbe az imádságba, és szeretnétek életeteket Istennek szentelni, és szeretnétek megkapni a bizonyosságot, hogy Isten megbocsájtott nektek, és készen álltok arra, hogy az időből az örökké valóságba átlépjetek. Azt nem tudjuk, hogy a fiatalok vagy az idősebbek mennek először, talán előre haladott korban az embereknek meg kell halniuk, de fiatalon is meg lehet halni. Senki sem tudja idejét és óráját. De az Úr hív titeket ma. Van-e itt valaki, aki szeretne válaszolni erre a hívásra? emeljétek fel röviden a kezeteket, és tegyétek újra le. Köszönöm, köszönöm. Az Úr áldjon meg benneteket. Az Úr áldjon meg benneteket, mindnyájatokat. Nem azért vagyunk itt, hogy meghallgassunk bármilyen előadást, hanem azért vagyunk itt, hogy az evangéliumot vegyük tudomásul, a megváltás, az ingyenes és örömteli üdvösségre vezető üzenetet. Az üdvösség története és az üdvösség üzenete összekapcsolódik. Mától kezdve senkinek sem lesz mentsége. Az Úr napján nem mondhatjátok majd, hogy nem tudtam. Ma együtt fontolgattuk Isten ígéjét egyszerűségben. Hadd legyen hatékony annak ereje a szívünkben. Hadd imádkozzunk együtt. Mennyei Atyánk! Szent színed elé járulunk, ó Istenünk! Elődbe hozzuk a drága lelkeket, azokat, akik felemelték kezüket, Uram, és mindazokat is, akiknek nem volt bátorságuk felemelni kezéket. Hamarosan vége lesz az időnek, és az örökkévalóság hajnalodik. Hol leszünk mi az örökkévalóságban? Ó, Istenem a mennyben! Köszönjük neked a kegyelmet, az engesztelés nagy napját azon a nagy pénteken, amikor az ég elsötétült, és a föld megremegett, és a vér kifolyt az oldaladból, és te felkiáltottál, elvégezteted. Akkor és ott kiengesztelted az én bűneimet és vétkeimet, meghaltál én érettem. Köszönöm ezt neked, szeretett megváltó. Áld meg mindazokat, akik ma itt vannak. Mindazokat is, Uram, akik nincsenek itt, áld meg őket a te kegyelmed gazdagságából, ó Uram. Fogadd el köszönetünket a te ígédért, fogadd el köszönetünket a te szent szellemed megvilágosításáért, fogadd el köszönetünket a kegyelem idejéért, amelyben még élhetünk. Üdvözítünk, mi nem akarunk a nagyok, a hírnevesek közzé számláltatni, akik fel vannak jegyezve az emberiség történelmében, hanem az alázatosak közzé szeretnénk számláltatni, akik bekerültek Isten üdvösséges történelmébe. Ó, hálát adok neked, dicsérlek és imádlak téged. Megváltom, fogadd el a hálát, hogy megfizetted a drága árat a Golgotai kereszten. És mi nem szégyeljük magunkat Jézus Krisztus evangéliuma miatt, mert ez az Isten ereje mindazoknak, akik hisznek benne. Üdvözítőnk, légy velünk ezekben a napokban egészen különleges módon. Ó, Uram, lépj közénk, mentsd meg az elveszett, gyógyítsd meg a betegeket, szabadíts meg mindazokat, akik bármilyen módon meg vannak terhelve. Ó, Uram, eszközöld ki a te neved tiszteletét, erősítsd, igazold a te szabadat. Ó, Istenem, köszönöm neked ezt. Az ígét is, a szentírásokat, amelyeket ma kiváltságosan szemlélhettünk. Hadd legyen, hogy soha el ne felejtsünk, felejtsük, és a szívünkbe foglalkoztasson bennünket. Hódolat és dicsőség a te szent Jézus nevednek. Amen.